Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Hosszabb kihagyás után újra itt vagyunk. Ez a Halis Podcast. Köszöntjük Önöket ismét. Én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Egy hónappal ezelőtt jelentkeztünk utoljára podcast beszélgetéssel. Ígérjük, hogy ez nem marad így. A már megszokott időpontokban két hetente mindig találhatnak majd újabb podcastokat a Könyvtár YouTube csatornáján. Mai témánk a környezetvédelem lesz.
Így elsőre jó komoly témát választottunk.
Hogy kapcsolódik a könyvtárhoz? Egyébként az is érdekes.
Mindenképpen szerettük volna egy kicsit reflektorfénybe tenni, hogy egy könyvtár is mennyi mindent tud azért tenni a környezetvédelemért, vagy a szemléletformálás ügyért. Több ilyen dologgal is próbálkozik a könyvtár. Amellett, hogy nyilván minden ilyen jellegű irodalom is megtalálható a könyvtárban. Emellett tavaly évben csatlakoztunk egy elemgyűjtő kampányhoz, használt elemeket a könyvtárban is le lehet adni.
Sokat hoztak be? Tehát, hogy itt sikeres volt?
Igen, maga az ötlet is az olvasóktól jött, tehát szerintem ezt azért fontos kihangsúlyozni, akkor pattant ki a fejemből, amikor bejött egy anyuka a kisgyerekével, hogy hát nincs esetleg egy elemgyűjtőjük. És akkor azon gondolkoztam, hogy tényleg kellene, hogy legyen egy ilyen nekünk, és innétől már egyenes út volt.
Ez egy állandó dolog itt a könyvtárban?
Ez egy állandó dolog a könyvtárban, egyből, ahogy belépünk az épületbe, a ruhatárnál megtalálható, és bárki, akinek eleme, kisebb akkumulátora van, nyugodtan dobhatja be, nem kerül ez semmibe igazából. Az a legfontosabb, hogy az ember eljusson odáig, hogy ne egyből a szemetes kukájába dobja be, hanem mondjuk ahogy visszahozza a könyveit, vagy kölcsönöz, akkor ezt is el tudja intézni.
Passzold vissza tesó kampány is a te nevedhez kötődik.
A Passzold vissza tesó programot az interneten keresztül vettem észre. Ez ugye arról szól, hogy a használt mobiltelefonokat lehet visszagyűjteni, ugyanúgy szinte, mint az elemnél. Tehát ezek kisebb, aprók, nem tudjuk hova tenni, ha már nem használjuk, vagy tönkre, mert dobáljuk össze-vissza. Ennek is a nagy része sajnos a szeméttelepeken végzi, mert a háztartási hulladékba belekerül. Még utána megismertem ezt az egyesületet, akkor jöttem rá, hogy hoppá, abban mennyi értékes anyag újra visszanyerhető, és itt akkor beszéltünk arról is, hogy igen, hogy ez a körforgásos gazdaság, és ez milyen fontos lehet, hogy a túlélésünk, vagy a fenntarthatóságunk múlik ezen, és belevágtunk ebbe a kampányba. Egy éve csináltuk, tehát ez a...
És ez is elég sikeres lett, ugye?
Nagyon sikeres volt, én úgy gondolom, ahhoz képest, hogy többször már ugye a karantén is közbeszólt, tehát a könyvtár nem volt nyitva, de érdekes volt látni, hogy az idősebb használóink hogyan jelentek meg kis zacskóban. Látta a hírlevelünkben, hogy ilyen van, és hozta, mert talált otthon 12 darab régi mobiltelefont, és akkor ahhoz ez egy gyermeki örömmel szórta be a dobozba, és éreztem az emberekhez, hogy ennyivel jó dolgot lehet csinálni. Szerintem sikerült ezt az üzenetet néhány emberben elhinteni, ami szerintem nagyon fontos.
Lehet, hogy annyira nem gondoltak bele akkor az olvasók, akik hozták a mobiltelefonokat. Ugye a Jane Goodall Intézet miért is gyűjti ezt a mobiltelefont? Megkérdezzük az illetékest.
Beszélgető partnerünk Kádár András, a Jane Goodall Intézet főtitkára.
Mondhatjuk, hogy egy országos mozgalommá vált ez a Passzol vissza tesó kampány. Mit jelent ez pontosan?
Arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy a gorillák, csimpánzok élőhelyén a Koltán nevű ért bányászattal kapcsán tantál nevű fémet nyerik ki, és ezek pedig a használt és az új telefonjainkban is megtalálhatóak, de ugye mivel a használt készülékeket előbb-utóbb már nem használjuk, ezeket elpakoljuk, és arra próbálja felhívni a figyelmet a kampány, hogy ezeket a eldugott telefonokat szedjük elő és passzoljuk vissza, vagyis adjuk le a gyűjtőpontokon, ahol pedig utána újrahasznosításra kerül, vagyis kinyerik belőlük azokat az ásványokat, érceket, amik meg újra hasznosíthatóak, és így a elektronikai ipar számára egy etikus másodlagos nyersanyagot tudunk létrehozni, és így nem kell kibányászni a gorillák, csimpánzok élőhelyét.
Mit mondanál azoknak az embereknek, akik úgy fogalmaznak, hogy ó, én Magyarországról mit tudok tenni azért, hogy Afrikában ne bányászanak illegálisan ilyen fémeket? Mivel próbálnád meggyőzni őket, hogy igenis egy apró cselekedet is fontos lehet?
Dr. Jane Goodall is mondja, hogy mindennel összefügg, és a legapróbb jó cselekedet is számít, ez jobbá teszi a világot. Kampányban tulajdonképpen csak arról van szó, hogy egy számunkra már értéktelen tárgyat, egy használt készüléket be kell dobni egy dobozba, ami igazából gyerekjáték mindenki számára. Azt szeretnénk, hogy mindenki boldogan meg biztonságban élhessen. Fontos megemlíteni, hogy itt nem csak a gorillák, csimpánzok vannak veszélyben, hanem a bányászathoz a helyi közösség őket kényszerítik különböző milíciák, katonai alakulatok ezeknek az érceknek a bányászatára, amik igazából, ha újrahasznosításra kerülnek a telefonokból, akkor csökkenhet ez a bányászati tevékenység, és az emberek kizsákmányolása is megszűnhet. Ha figyeljük a híreket, most éppen volt egy katonai akció, Virunga Nemzeti Park őreit ölte meg egy rajtaütés során. Ugye ők szeretnék ezeket a területeket uralni, polgárháborús helyzetet kialakítani, hogy könnyebben lehessen ezeket a kibányászott érceket, ásványokat csempészni a határok között. Elérik azt, hogy zavaros helyzet alakuljon ki a térségbe, korrupció megnő ezáltal, és így könnyebben tudnak csempészni.
Mit gondolsz, mi lehet ennek a Passzold vissza tesó kampánynak az igazán hívó szava? Jane Goodall neve, ugye az intézet neve, vagy pedig egyszerűen csak a környezet tudatosság?
Én úgy érzem, hogy mindenki szeretne segíteni, benne van az emberekben ez a segítő szándék. Ha egy emberen akarunk segíteni, vagy egy gorillán, vagy bármilyen állaton, ahhoz keressük a megoldásokat. Ez is egy megoldás, ez a mobiltelefon leadás. Mi úgy hívjuk ezeket a gyűjtődobozokat, hogy a remény dobozai. Igazából az emberiségnek a reményre van szüksége. Ezek a dobozok is reményt adnak mind a főemlősöknek, mind pedig az emberek számára.
Ez volt a harmadik év, amikor a Passzold vissza tesó kampány zajlott. 3 év táblatából mennyire sikeres a kampány?
Mindenképpen fejlődik folyamatosan a kampány. Így az első év végén, 2018 novemberébe kezdtük. Nem gondoltam, hogy ez ekkora siker lesz. Így az elején még nagyon döcögött, ilyen 50 gyűjtőpont csatlakozott körülbelül a kampányhoz. 2019 februártól kezdődött egy ilyen nagy felfutás. Szép lassan alakultak ki a gyűjtőpontok. Év végére már elérte a 600 jelentkezőt, 1500 kiló mobiltelefont sikerült összegyűjteni. Hát ez körülbelül olyan 15-16 ezer darab mobiltelefon készülék, ezt is befolyásolta a vírushelyzet, úgyhogy így márciusban szinte leállt ez a gyűjtés, de azért több nagyobb cég is csatlakozott, és ők pedig beszálltak a használt mobil flottájukkal. Ha összeadjuk, akkor 3 tonna telefon gyűjtöttünk, és köszönöm szépen a nagykanizsai Halis István könyvtárnak.
Mi is köszönjük Kádár Andrásnak a beszélgetést, és ahogy említettük, a könyvtár nem csak környezetvédelmi akciókat szervez, hanem a szakirodalmon kívül nagyon sok érdekes, izgalmas könyvet is lehet találni a témában. Dani, mit ajánlasz ezek közül?
Elsőként, amit magától a Jane Goodall intézettől kaptunk ajándékba, ez egy Jane Goodallnak egy kis meséje, Dr. White címet kapta. Ez egy nagyon rövid kis történet arról, hogy van egy kutya, aki a kórházban él, és a beteg gyerekeknek segít abban, hogy jobban érezzék magukat, és ez segít a gyógyulásban. Ez addig nagyon szépen is működik, amíg egy ellenőrzés nem kap a kórház, és hát ebből hatalmas botrány keveredik, és hát elzavarják az állatot. Később ennek az ellenőrnek a kislánya kerül kórházba, és akkor Dr. White-nak akkor hirtelen megint hatalmas szerepe lesz ebben a történetben. Ez egy olyan történet, ami arra hívja föl a kapcsolat, hogy az ember és az állat kapcsolata mennyire fontos, és mennyire bensőséges is tud lenni, és például maguk a kutyák mennyit tudnak segíteni az emberek állapotán. Ez egy nagyon kis tanulságos történet.
És hoztál még 2 könyvet.
Igen. Lawrence Anthony könyve, sajnos ő már nincs az élők között. Ő egy hatalmas természetvédelmi aktivista volt Dél-Afrikában. Az Elefánt suttogó és a Babilon bárkája című könyvét hoztam magammal. Ugye az Elefánt suttogó, ami ez egy népszerű történet arról, hogy hogyan is ment meg cirkuszból kidobott elefántokat, hogyan próbálja meg őket a természetbe visszahozni. Közben maga az egész vadrezervátum életébe betekintés nyerünk, micsoda babonák vannak, hogyan kell küzdeni az orvadászok ellen, és mondjuk hogyan kell az embereket megtanítani arra, hogy abból van igazi hasznuk, hogyha ezekre az állatokra vigyáznak.
Ez egy regény, vagy inkább ilyen dokumentum jellegű történet?
Mondjuk azt, hogy dokumentum. regény. Egy olyan inspiráló történet, és az a jó benne, hogy igaz történet, amitől az embernek ugye egy kicsit visszajön a reménye. A másik történet...
Hát a cím is elárul egy-két dolgot, tehát a Babilon bárkája címmel.
Az iraki háború idején a főhősünk az fogta magát, fölkerekedett és Bagdadba utazott, hogy megmentse az állatkertet és az ott lévő állatokat, és ebbe helyiek támogatását is sikerül elnyernie, amikor az irak elzavarja az irakit, hogy mondjuk nem eheti meg a struccot, mert arra vigyázni kell, vagy az állatokat megmentik. Vagy az is érdekes történet, hogy ahogy kergetik a struccokat, az amerikai katonák futnak a struccok után, és integetnek a többieknek, hogy lenelőjék őket, mert terelik be az állatokat. Jó dolgok találkoznak egy szörnyűségben.
Mennyire kölcsönzik az ilyen jellegű könyveket? Mi a tapasztalatotok?
Ezeket sokkal jobban kölcsönözhetnék. Ezek a történetek úgy vannak, hogyha nem tesszük úgymond a kirakatba, akkor szépen lassan elsikadnak és eltűnnek. Tehát ezek nem olyan történetek, mint egy szép irodalmi mű, vagy egy romantikus történet, vagy nagy, aztán nem kell reklám, ezeknek kell a külön reklám, annak ellenére, hogy szerintem ezek olyan jellegű könyvek, amik mi magunkat is jobb emberekké tehet, vagy legalább a gondolkodásunkat formálhatja.
És akkor környezetvédelem a témán könyvek. Említettünk egy-két példát, hogy a könyvtár hogyan próbálja fölhívni erre a figyelmet, és van egy nagyon jó szakmai kapcsolat nektek egy nagykanizsai céggel, akinek szintén szívügye a környezetvédelem.
Musics Róbert, ügyvezető, Imro DDKK Nonprofit Kft.
Mi ez az Imro DDKK?
Őszintén be kell valami, nem egy kreatív találmány volt akkor, amikor 2009-ben a céget létrehoztuk. Az Imro mozaik szó az a két alapító tulajdonosnak a keresztnevére utal, Imre Róbert, és miután egy ilyen nevű cég már létezett, ezért kellett mellé még valamilyen megkülönböztetés, és a Dél-Dunántúli környezetvédelmi közhasznú. De röviden mi is úgy szeretjük, hogy Imroként apostrofáljuk a céget.
A könyvtár és a cég között nagyon jó kapcsolat van.
Igen.
Miről szól ez?
Robi, te egy előadás kapcsán ismertem meg. Maga az egész arról szólt, hogy Afrikában milyen helyzet is uralkodik. Nagyon jó az a bevezető gondolat, mind a honlapon, mint Robi is elmondta, hogy mi kifutunk a fürdőszobába, és megnyitjuk a csapot, és akkor jön a tiszta víz, és kortyoljuk, vagy fröcsköljük mindenfele, ahogy érjük. Addig ez mondjuk Afrikában igazi kincset ér. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, hogy mi is tudom már szerezzünk róla, az, hogy nem csak a kis mikrokörnyezetünk van itt mondjuk Nagykanizsán, hanem megpróbálni egy kicsit nagyba gondolkodni, vagy az, hogy amit itthon csinálunk, az mondjuk milyen hatással lehet globálisan. És szerintem a Robiék ebben nagyon ügyesek. Nyilván a könyvtár pedig fontos partner akar abban lenni, hogy a környezetvédelem ügyét támogassa, és abban, hogy ilyen előadásokat idehozzon a közönségének.
Ami ebben az egészben jó, az az egészben a legnehezebb, azt gondolom. Tehát az, hogy az emberek figyelmét felhívni és elérni odáig, hogy komolyan is vegye, vagy akár tegyen érte valamit, az szerintem nagyon nehéz feladat. Mit tapasztalsz, hogy végighallgatják, és azt mondják, fú, szegény afrikaiak, tényleg, amikor kimegy az ajtón egy ilyen előadás után, tovább gondolja-e? Vagy pedig ott ennyi? Lezárul. És most a Covid idején ez szerintem még nehezebb.
Teljesen jól látod, nagyon nehéz egy-egy ilyen pontszerű eseménnyel, ilyen tartós, nem tudom, gondolkodás változást ugye kialakítani, mint hogy minden más téma kapcsán. És hát mi is érzékeltük itt a 2020-as évben, hogy azok a tervek, amiket végig gondoltunk és szerettünk volna megvalósítani, teljesen ellassultak, hogy ezek a folyamatok pont az előbb által említett Covid kapcsán. Ez az biztos, hogy rengeteg információ éri manapság az embereket. Nem feltétlen az afrikai problémák vannak fókuszban. De mi is megkapjuk többször a kérdést, hogy miért éppen Afrikával, mikor itt a környékünkön is, akár Nagykanizsán, Zala megyében majd. Ráadásul az itteni környezeti, meg az ottani környezeti problémák nem csak ezek vetélkednek egymással, hanem mondjuk az ottani környezeti problémák vetélkednek mondjuk az itteni egyéb egészségügyi problémákkal, szociális problémákkal, stb. Tehát ezért is többször fölmerül a kérdés, hogy miért nem itthon segít mondjuk.
És akkor mi erre a válasz?
Hát a válasz az az, hogy segít, mi mint magánemberek, vagy akár cég, nagyon sok kezdeményezés mellé állunk. A különbség az az, hogy itt nem mellé állunk az afrikaiban, hanem mi koordináljuk. Tehát mi vagyunk, akik ezt kezdeményezzük, de ahogy mondom, ez mellett viszont nagyon szívesen mellé állunk, akár magánszemélyként, vagy cégként, egyéb legyen az egészségügyi, szociális, bármilyen jellegű téma mellé.
Rengetegszer tapasztalom itt Nagykanizsán is az, hogy a sörös doboz, vagy bármilyen energiaitalos doboz, az olyan, mint amit nagyon könnyen elenged az emberi kéz. A gyerekeinkkel van-e probléma, vagy lehetséges-e az, hogy ez már felnőtt korban is elromlott? Miközben a gyerekeknek folyamatosan tanítjuk azt, hogy milyen fontos az a környezetvédelem, a szemetet a helyére dob, addig mondjuk a felnőtt társadalom tart ezen a szinten?
Mint minden kérdésben, hogy ebben sem lehet általánosítani, de az biztos, hogy a felnőtt társadalom, az, hogy a felnőttek, azok nem feltétlen járnak mindig jó példával elő a gyerekek irányába. Ugye, akik most felnőttként élnek, azok ugye 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtt voltak gyerekek, mindenki más-más úgymond korba született bele, és más-más példákat látott a saját szüleitől. Nem feltétlen volt még a környezetvédelem ennyire fókuszban. Ebből adódóan ugye ilyen típusú mintákat láttak, így nőttek fel, tehát ezt alkalmazzák felnőtt korban is, és ugye az a rengeteg szemléletformáló program, amiben mi is részt veszünk, azért azt tanúsítja, hogy vagy visszaigazolja, hogy azért felnőtt korban, ugyanúgy, mint minden más szokás nehéz megváltoztatni, az ilyen típusú szokásokat is nehéz megváltoztatni, és ezért van az, hogy a gyerekeknél kell elkezdeni, ott kell elkezdeni. Ha otthon mindenki jó példát látna, akkor nem kéne gyerekekre koncentrálni, akkor nem lenne szükség ugye ilyen típusú akciókra, kampányokra. Az az elképzelés, hogy egyrészt a gyerekek fogékonyabbak, bármilyen fura, és azt gondolnánk, hogy ők ezt nem értik meg, hogy nem feltétlenül értené meg egy gyerek, hogy azért az ő jövőjéről van szó, meg majd az ő gyerekéről, de bizony megértik. Nagyon értelmes és nagyon komoly hozzászólásokkal találkozunk általános iskolákban, főleg az alsó tagozatban. A hátsó szándék emögött még az, akkor talán a gyermek tud hatással lenni a szülőre. A másik ilyen fontos, hogy meg kell találni a motivációt. Gyerekkorban ez talán még könnyebb, felnőtt korban ugye már nehezebb.
Kanizsáról beszélgetünk, azért azt mondjuk el, Kanizsa nagyon jó példa.
Most már hát 2021-et írunk, akkor idestova 17 éve például már a tagja az Európai Klímaszövetségnek a város. 17 éve.
Az elsők között volt, nem?
Sőt, a legelső magyarországi település volt. Most gondoljunk vissza, hogy 17 évvel ezelőtt azért mennyit beszéltünk a klímaváltozásról. És hozzáteszem, hogy ugyanúgy van egy másik nagy szerveződés, ez inkább ugye az energetikai kérdésekkel foglalkozik, ez pedig a Polgármesterek Szövetsége. Ez nem csak Európát, ez az egész világot átfogó városi hálózat, és ennek is tagja Nagykanizsa. A legjobb tudomásom szerint az országban az egyedüli olyan település, amely mindkettő nagy nemzetközi szövetségnek a részese, és éppen elfogad előtt áll a klímastratégia, még egészen 2050-ig foglalkozik a klímaváltozást érintő kérdésekkel itt Nagykanizsán.
Az átlagembernek az jut eszébe, hogy ezt hallgatja, hogy klímastratégiánk, ilyen szövetség tagja, azt gondolja, hogy most akkor nekem az miért lesz jó, vagy ez most mire jó?
Mint minden olyan dolog azért, ami úgymond a felső szinten keletkezik, az mindig nehéz ugye ugyanazzal az elánnal úgymond lenyomni és elfogadtatni ugye az emberekkel, és nem is biztos, hogy ők ugye minden nap ezzel találkoznak, vagy nem tudatosul bennük. Ez elég sok emberhez eljutott az elmúlt 15-20 évben, nem biztos, hogy ők össze tudják ezt kapcsolni. Tehát ez nem tudatosul, hogy ez miatt történik. Tehát az a rengeteg szemléletformáló akció, amely az iskolákban, a nagyvárosi rendezvényeken, különböző fórumokon zajlik, rajzpályázatok, vetélkedők formájában, előadások formájában, stb. Gyakorlatilag az mind ezeknek a terveknek, stratégiáknak, nemzetközi tagságoknak az operatív szintű megvalósulását jelenti. Az lehetséges, hogy ezt ugye a lakosság nem tudja összekötni ezzel a dologgal, de ez talán lehet, hogy a cél szempontjából annyira nem is fontos, és nem csorbul semmi az értékéből. Most, ha kimondottan a klímastratégiát nézzük, ugye az hamarosan elfogadásra kerül, abban azért nagyon sok olyan intézkedés is megfogalmazásra került, ami a szemléletformáláson, mint szoft tevékenységem kívül, ez előirányoz beruházás jellegű dolgokat is, nem konkrétan megfogalmazva, hanem inkább ilyen intézkedés és téma jelleggel, amik alkalmasint a CO2 kibocsátás csökkentést, vagy pedig a már nyakunkon lévő klímaváltozás okozta hatásokhoz való jobb alkalmazkodást fogják támogatni.
A különböző közintézményeinknek, mondjuk mint a könyvtárnak, milyen szerepe van a klímaváltozás és a környezetvédelem szemléletformálásában?
Azért a könyvtár, akárhogy nézzük, az egy nagyon jelentős tudástár. Az egyik olyan lehetőség például, hogy az ezzel a témával kapcsolatos anyagokat ugyanúgy gyűjti, esetleg ugye külön megjeleníti. Azért tegyük hozzá, hogy a könyvtárnak a látogatói, ők azért jönnek, hogy ők tanuljanak. Ők valami új ismeretet szerezzenek, de ha szembesülnek mondjuk egy ilyen dologgal, akkor azért sokkal nagyobb az esély, hogy ők arra fogékonyak lesznek, és a tudástárnak erre fókuszáló részével is foglalkozni fognak. A másik, ami felmerül bennem, az maga a, úgymond a példamutatás. Mondjuk van egy meglévő könyvtár épület, ott ugye azért már nehezebb úgymond azoknak a standardeknek megfelel, amit a mai ilyen ökotudatos építkezés stb. Elvár, de mégis megvannak ugye azok a lehetőségek, ami akár csak egy ilyen kisebb beruházással, de mégis egy ilyen jó példát tud mutatni. Akár a napelem, energiatakarékos égőknek a használata, mondjuk a szelektív gyűjtésnek a kialakítása házon belül, és annak a megoldása, hogy ez csak akkor ér valamit, hogyha ezek a szelektíven gyűjtött hulladékok, azok utána tovább kerülnek ugye a megfelelő helyekre. A víztakarékosság kérdése, akár perlátoroknak a felhelyezése. A perlátor az egy ilyen szűrőszerű, amit a csapra szerelnek fel, és szétporlasztja a vizet, és olyan érzése van az embernek, hogy nem kell neki annyira megnyitni a csapot, hogy olyan érzése legyen perlátor nélkül, ahogy megnyitná.
És ez a vizet spórol magyarul.
Vizet spórol. Különböző közintézményekben, iskolákban voltak ilyen akciók, amikor perlátorokat szereltek fel, és emlékeim szerint vagy 10%-os víz megtakarítást sikerült elérni.
Mit tapasztalsz arról? Lehetett is erről már olvasni azért cikkeket, hogy a járványnak van egyfajta pozitívuma, ha lehet ezt így fogalmazni, a környezetvédelem szempontjából. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy amennyire az embereknek a saját közvetlen környezete értékelődik fel, és nem biztos, hogy ki tud tekinteni mondjuk egy Afrikára. Mellette viszont talán ez az egész felhívja a figyelmet éppen a környezetvédelemre.
Igen, erről sokat lehet hallani, és sokat lehet olvasni, és lehet is benne valami, de hadd mondjak egy példát. Van egy olyan fogalom, hogy a túlfogyasztás napja, ami arról szól, ezt most már szóval a 70-es vagy a 60-as évektől kezdve számítják, hogy egy adott országnak, vagy akár nézzük a teljes világ népességét, január 1-től december 31-ig tart az éve. Ez alatt valamennyi természeti erőforrás a rendelkezésünkre áll, anélkül, hogyha azt elvesztjük a természettől, hogy a természet jelentősen károsodjon. Tehát gyakorlatilag nekünk olyan életmódunknak kéne lenni, hogy ez január 1-től december 31-ig elegendő legyen. Természetesen ez nem elegendő, vannak nagyon elrettentő példák, amikor már gyakorlatilag januárban elfogyasztja valamelyik ország. Van olyan, emlékeim szerint dél-amerikai ország, amelyik meg mondjuk majdnem decemberig kitart. Mi ott tartunk, hogy Magyarország olyan június közepére elfogyasztja.
És akkor, ez is elég riasztó.
Igen, és akkor mondom a még riasztóbbat, visszatérve erre a Covid dologra. 2019-2020. Ugye mondanom se kell, hogy gyakorlatilag ez a túlfogyasztás napja, ez mind világszinten, mind sajnos magyarországi szinten, a decembertől egyre inkább közeledik ugye a januárhoz. 2019-ben a világ túlfogyasztási napja az július 29-e volt. 2020-ban augusztus 22-e, tehát való igaz, itt visszaköszön az, amit említettél. Magyarországon ugye június 14-e volt 2019-ben, szerintetek 2020-ban annyira nem rossz a helyzet, de ugyanaz a nap. Tehát mondhatjuk azt, hogy a Covid alkalmasint arra jól lett, hogy az emberek elgondolkodjanak, meg hát ugye furcsa is, hogy azért annyit ugye nem utazunk, nincs olyan kibocsátás, de mégiscsak, ámblok nézve a természeti erőforrások felhasználását, Magyarországon ilyen szempontból 19-ről 20-ra ugorva a Covid az semmit nem változtatott. 2021-es az már lehet, hogy valami kedvezőbbet tud ilyen szempontból mutatni, de azt láthatjuk, hogy a világ átlaghoz képest mi rosszabbak vagyunk.
Tehát akkor ez azt mutatja, hogy igazából a gondolkodásunkban, a hozzáállásunkban lehet probléma.
Abban minden bizonnyal. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, mintha kevésbé környezettudatosabban éltünk volna, ugye abban az időszakban, amikor ugyanazt az eredményt hoztuk ki egy bezárt helyzetből.
Tudnál esetleg olyan könyvet ajánlani, ami egy kicsit így a gondolkodás esetleg pozitív irányba befolyásolja?
Talán első körben ajánlanám azoknak a szervezeteknek a honlapjait, amelyek a részben itt is elhangzottak a beszélgetés során, akár a Klímaszövetségnek a honlapja, a Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség, a Klímabarát Településeknek a szövetsége, a WWF-nek az oldala. Ezekre az oldalakra rákeresve is számtalan olyan publikáció, előadásanyag, különböző korcsoportoknak szóló tájékoztató anyagok vannak, amelyek megnézésével, letöltésével nagyon hasznos információkhoz lehet hozzájutni.
Musics Róbertnek köszönjük szépen a beszélgetést. Mi pedig mit kívánhatnánk ebben a helyzetben más, mint hogy a járvány mellett elsősorban magukra vigyázzanak, de ha tehetik, akkor figyeljenek egy kicsit jobban a környezetükre. Ez volt a Halis Podcast.
Köszönjük a figyelmet, Varga Tündét
és Benke Dániát hallották.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.